Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az alaptörvény 17. módosításakor a távolmaradásukkal a Fidesz és a KDNP képviselői cserben hagyták a szavazóikat, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, lehet a kormány ellen tüntetni, ha valamit rosszul csinálnak, ehhez bárkinek megvan a joga, ezért pedig nem érheti őket hátrány. Magyarország nem osztható fel nemzeti oldalra, vagy azon túlra, egy hazánk van, egy államunk, tette hozzá a kormányfő. Sehol a civilizált világban ilyen szabályokat nem fogadtak el, ahogy az államfő ilyen módon történő elmozdítására sincs példa, miközben az alkotmánybíróságot is lefejezik, reagált Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, azt várják el a kormánytól, hogy tartsa be a választási ígéreteit és forduljon vissza a jogállam leépítésének útjáról. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat általánosítáját is megtartották. A kormány szerint ezzel a demokratikus újjáépítés egyik legfontosabb történelmi jelentőségű pillérét állítják fel, és a választók akaratát teljesítik. A Fidesz szerint a hivatal csak nevében vagyon visszaszerzési, valójában az AVH-ra hasonlít. A KDNP úgy véli, ez túlzott hatalomkoncentráció, a Mi Hazánk pedig 1990-ig visszamenőleg vizsgálódna. Döntött az országgyűlés a kőolajtermékek különadójának sávossá tételéről, ez újabb kategóriát vezet be az orosz és a nyugatról importált kőolajtermékek árkülönbözetére kivetett extra profitadó esetében. A törvényjavaslat elfogadásával sávossá alakították ezt, mégpedig oly módon, hogy a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet adókulcsa 50% lesz, az 5 dollár feletti árkülönbözeté pedig továbbra is marad a jelenlegi 95%-os közteher. A parlament egyhangulag elfogadta a magyar-szlovák a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek rendeletének módosítását, eszerint új szénhidrogén termékvezetéket kell létesíteni Szászalombatta és az Ipolyság közötti szakaszon, amely a MOL-Dunai olajfinomítót és a Slovnaft olajfinomítót köti majd össze. Ez a térség energiabiztonsága miatt fontos. Az új magyar helyreállítási és ellenálló képességi terv magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztettetekken, jelentette ki a brüsszeli testület alelnöke. Ide tartozik a korrupció ellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, sorolta Raffaele Fitto. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György, sorolta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook posztjában arról is beszámolt, hogy felmentette Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot. Az ukrán emberi jogi parlamenti biztos Dmitro Lubinec és a magyar alapjogi biztos Juhász Imre Ungváron találkoztak, közölt az ombudsman hivatal az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán fél kezdeményezésére megrendezett megbeszélés fontos lépést jelent a két nemzeti emberi jogi intézmény közötti együttműködés erősítésében. Az ukrán parlament megszavazta Julija Szyridenko miniszterelnök felmentését a hivatalából, a döntés értelmében a teljes kormány is távozott. Az új kabinet kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig Denis Mihal első miniszterelnök helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideglenesen a kormányfői feladatokat. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek majd, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották. Speak and say the words that no one else will ever say. Love, love like the world we know is over in a day. I'm gonna show you love in every.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simone de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége, Továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. Három napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a Nemzetközi Orvosok az Atomháború Megelőzéséért, a PAGWES Tudományos és Világügyi Konferencia, a UNUS Központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem Egzisztenciális Kockázat Laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az Atomtudósok Bulletinje, és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.
Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt, fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába, Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén. A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. a gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitás számára segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget a teremtésről és a szabad akaratról. A 2025. október 28-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Uram Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is arra keressük a választ, amire bizonyára már mindannyian gondolkodtatok rajta, hogy vajon mi történt az Isten és az ember kapcsolatában azáltal, hogy mi nem mindig tudunk jók lenni, hanem nagyon gyakran letérünk az Isten által nekünk szánt útról. Először is azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy láttatok-e már a valóságban szivárványt?
Igen.
Milyen színei vannak a szivárványnak, Roxika?
Piros, narancssárga, citromsárga, zöld, lila, rózsaszín.
Köszönöm szépen. Neked, Boti, melyik a kedvenc színed ezek közül?
A piros.
Rafi?
A zöld.
Roxi?
A narancssárga.
Ti tudjátok, hogy mit jelképez a szivárvány?
Igen.
Mit jelképez?
Az ember és az Isten közötti szeretetet.
Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen. Előfordult-e már veletek az, hogy valakit megbántottatok, akit szerettél?
Igen.
Elmeséled, hogy hogy történt?
Igen. Úgy történt, hogy az iskolában rosszul viselkedtem, rossz egyeket kaptam, és így hazamentem feldúrva, és anyukáimnak visszabeszéltem, és így megbántottam őket.
És akkor hogyan tudtad ezt jóvá tenni, Boti?
Próbáltam bocsánatot kérni, kedveskedni, és persze megbocsátott, mikor már látta, hogy megbántom.
Rafi, volt már olyan veled, amikor valakit, akit szeretsz, megbántottál?
Lent a tesi teremben fociztunk, és hát véletlenül megrúgtam, és megbántottam. És akkor oda mentem hozzá, és bocsánatot kértem, és csúfoltunk is, és utána bocsánatot kértem tőle.
És mi a tanúsága neked, hogy így bántottál másokat, vagy csúfoltál másokat?
Hát rossz.
De mit tanultál belőle? Máskor is ezt teszed?
Nem, hanem akkor oda megyek és bocsánatot kérek, és nem csúfolom.
Mert szerinted, Roxi, miért ne bántsuk egymást? Te hogy tudnál, milyen érveket tudnál mondani azért, hogy ne bántsuk egymást?
Ki kell mutatni, hogy szereted, meg hogy jó bánsz vele.
És hogy azt tegyük, amit mi is szeretnénk, hogy velünk tegyenek az emberek.
Igen.
Nagyon sok oka lehet, gyerekek, hogy egymást megbántjuk, főleg az, hogy figyelmetlenek vagyunk, vagy önzők vagyunk, vagy rossz indulat van bennünk, és ugye a családban ilyenkor, ahogy el is mondtátok, vagy az iskolában nagyon nehéz percek, órák, vagy napok következnek, mert akár barátságok is megszakadhatnak emiatt, hogy megbántjuk egymást. De volt-e már veled olyan, hogy tényleg el is veszítettél valakit azért, mert már nem tudtad jóvá tenni a kapcsolatot a másik gyerekkel vagy valakivel? Volt már olyan, hogy olyan szinten összevesztetek, hogy nem tudtatok kibékülni?
Igen.
Előfordult-e már olyan, amikor harag volt esetleg a családban? Akkor hogyan békültök ki otthon, ha van ilyen? Volt már ilyen, hogy haragudtatok otthon egymásra?
Volt.
És hogyan békültök ki ilyenkor?
Ilyenkor bocsánatot kérünk egymástól, és megüleljük egymást, meg jókat mondunk egymásra, hogy ne haragudj, megbántottalak.
És hogyha így anyával vagy apával összeveszel, akkor másnap még emlékszel arra, hogy megbántottad őt, vagy sírtatok, vagy szomorúság volt? Emlékszel később is erre?
Emlékszek.
Képzeljétek el, hogy a Jóistennel való kapcsolata az embernek is ehhez a történetekhez, a mi velünk előforduló eseményekhez hasonlít. Képzeljétek el, hogy volt egy kert, és ebben a kertben volt egy fa. És az Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz. Isten ezzel a használati utasítással helyezte be az embert az édenkertbe. Mit gondoltok, nem lett volna egyszerűbb megengedni, hogy az ősszülők minden fáról legyenek? Roxi.
Igen.
Sokkal egyszerűbb lett volna.
Így van.
Furcsa dolog ugye a szabadság. Mindannyian nagyon élvezzük, ha van, és akkor zavar minket, ha valaki korlátozza azt. Ugye az iskolában is például én vagyok az egyik olyan személy, aki szoktam korlátozni a szabadságotokat. Ugye, Boti? Mivel szokta Marika néni korlátozni a szabadságotokat az iskolába?
Azzal, hogy nem lóghatunk az iskolában, és nem rosszalkodhatunk, a jóra törekedjünk.
És ha mondjuk azt mondom, hogy kicsengetnek, akkor mit kell csinálni?
Ki kell menni?
Az
udvarra.
És hogyha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor ki az, aki oda megy és be akarja tartatni, hogy minden gyerek menjen le a szünetre?
Igazgatónő.
Így van. Tehát értitek, hogy jó dolog a szabadság, amikor azt csinálunk, amit akarunk. És a tanítási órákon is ugye nincs szabadságotok, mert akkor ki veszi el a ti szabadságotokat, a nagy jó kedveteket?
A pedagógusok.
Mivel veszik el a jó kedveteket?
A tanítás.
Így van. Tehát, hogy nem csinálhatjátok azt, amit akartok. Nézzük tovább. Azt mondják, hogy a szabadság egyesek szerint azt jelenti, hogy megtehetek bármit, amit akarok. Van azonban egy másik értelmezése is a szabadságnak. Nem vagyok robot, automata, én döntöm el, hogy hogyan éljek. Ezzel viszont az is együtt jár, hogy elfogadom a döntéseimnek a következményeit. Ha nincs felelősség, akkor szabadság sincs. A szabadságom végső soron annyit tesz, hogy döntést hozhatok az életemről, dönthetek jó és rossz között. Gyerekek, ez a ti életetekben hogy valósul meg? Hogy szoktatok dönteni ti jó és rossz között? Mondjuk itt iskolai történetekre gondolok. Van egy matematika házi feladat. Mit tehet egy gyerek?
Vagy megcsinálja a házi feladatot, vagy nem.
És milyen következményei vannak akkor, ha megcsinálja a házi feladatot?
Jó jegyeket kap, meg lát nyelvi, hogy tanul.
És ha nem csinálja meg a házi feladatot, milyen következménye van?
Rossz jegyet kap, és egyes fog is kapni, meg nem fog átmenni.
Tehát akkor mi magunk döntjük el a szabad akaratunktól fogva, gyerekek, hogy mi betartjuk-e ezeket a szabályokat, vagy nem tartjuk be ezeket a szabályokat. A Jóistennél, az Édenkertbe, ha minden fa egyforma lett volna, akkor lett volna-e súlya, bármilyen következménye is annak a döntésnek, amit Ádám meg Éva tettek, szerinted?
Nem lett volna.
Így van. Nem azt jelentette volna, hogy igazából bármit teszek, nincs jelentősége, mindig minden ugyanolyan, nincs valódi választásom. Mit gondoltok, hogy a tiltott fa kijelölésével Isten mit akart kifejezni a számunkra?
A két tiltott fa kijelölésével Isten jelentőséget, kölcsönzött szabadságunkat. Lehetőséget adott arra, hogy olyan döntést hozzunk, mitől függ a sorsunk, a boldogságunk.
Ádám és Éva mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Ez azt jelenti, nem voltak egymás előtt titkaik. A szeretetben teljesen feltárulkoztak egymás előtt.
Bizalom és őszinteség jellemezte a kapcsolatukat. Ám hamar megjelent a kísértés, a rossz lehetősége az első pár szívében. Mivel kecsegtette őket a kísértő, Boti?
Olyanok lesztek, mint az istenek, akik megismerik a jót és a rosszat.
A mai magyar nyelvre ezt úgy fordítanánk le, hogy...
Ti fogjátok eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz.
Vagyis, Roxi?
Nem lesz szükségetek többé Istenre, törvényre. Nem kell alkalmazkodnotok semmihez és senkihez.
Ádám és Éva tehát elhitték, hogy ilyen egyszerű minden. Elég... Csak enni a gyümölcsből, és többé már nem kell engedelmeskedniük, ha valamit jónak gondolnak, nyugodtan megtehetik. Igen ám, de miután ettek a gyümölcsből, az első hatás nem Isten haragja vagy büntetése volt, hanem Ádám és Éva mit vett észre?
Az, hogy mesztelen.
Így van. Aztán nem voltak többé ártatlanok, igaz? Ezzel elveszítették az ártatlanságukat, megszűnt a bizalom, és megsebződött a szeretet. És mit tettek, Roxi, amikor meglátták, hogy ők mesztelenek?
Ezért elrejtőztek nem csak Isten, de egymás elől is. Amikor az Úr megérkezett, szomorúan, de nagyon őszintén elmondta, hogy mi következik mindenből.
Mit mondott az asszonynak a jóisten?
Azt mondta, vágyakozni fogsz fégyed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.
Mit mondott a férfinak?
A föld átkozott lesz miattad, arcod verítékével eszed kenyered, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből te lettél, mert por vagy és porba térsz vissza.
Botika, ha most egy táblázatot kellene csinálnunk abból, hogy mi volt a bűnbeesés előtt, és mi történt a bűnbeesés után, akkor mit tudnánk mondani a bizalomból, ami a bűnbeesés előtt bizalom volt, mi lett a bűnbeesés után?
Bizalmatlanság.
Az őszinteségből?
Önzőség.
A szabadságból?
Elnyomás.
A jólelkűségből?
Irítség.
A szelídségből?
Agresszió.
Így van. Tehát sajnos megsebződött az ember, a férfi is és a nő is.
Love.
A megsebzett szeretet sok rosszat hozott a világba, hatalmaskodást egymás felett, kizsákmányolást és elnyomást, olyan életet, amelyben nem szűnik meg az erőszakosság. Az ember így olyan útra lépett, melynek végén nem az Isten által akart boldogság, hanem a halál vár minket. Ádám és Éva bűnét hogy hívjuk?
Áteredő bűn.
Mit jelent az áteredő bűn?
Ez azt jelenti, hogy az ő szülők vétke nem csak rájuk volt hatással, hanem minden utódukra.
Ez azt jelenti, hogy az emberiségben öröklődik ez a pecsét. Az értelemre homály borult, az akarat rosszra hajlóvá vált, vagyis nehezen ismerjük fel, hogy mi jó valóban, és ha tudjuk is, hogy mi a jó, csak nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat. És az embernek a lelkében sajnos ott lesz ez a bűnre való hajlam. Tehát, hogy tudod, hogy mi a jó, de mégis nagyon nehéz megtenni. És ez az emberségünkből fakad, tehát nem tehetünk róla, a kicsi baba is ilyen. Tudod, hogy hogy van ez, hogy például elmondod neki, hogy ne nyúljon oda a sütőhöz, mert fájni fog, és meg fog sebesülni az ujja. De a kisbaba akkor is oda nyúlt. De ez még öntudatlan, tehát nem akarattal teszi ezt, de mégis kipróbálja, vagy tudod, beletép a hajad, húzza, ő még azt nem direkt csinálja, de mégis jól esik neki. És hiába mondod, hogy ez neked fáj, ő azt nem tudja még, hogy ezzel ő fájdalmat okoz. Ez az, amikor valaki nem direkt csinálja, tehát nem akarattal teszi ezt a dolgot, hanem ugye csak kipróbálja, hogy milyen lehet. Hogy mennyire van ez így, nagyon hamar megmutatkozott. Ádám és Éva két fia, Káin és Ábel között nem volt egészséges a testvéri szeretet. Miért?
Az idősebbik fiú, Káin, irigykedett fivérére.
Ez a rossz érzés végül odáig fajult, hogy gyűlölettel és haragtól vezérelve megölte az öcsét. Isten csodaszép teremtésébe a bűn miatt belépett az erőszakos halál. Ez a folyamat pedig hódító útjára indult a történelemben, mert sajnos a Biblia megrendítő sorai között is olvashatjuk, hogy amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, a szívük állandóan rosszra irányul, megbánta az Úr, hogy az embert megteremtette a földön, és bánkódott a szívében. Az ember nagyon sokszor úgy szeretne szabad lenni, hogy közben nem vállalja rossz döntésének a rossz következményeit. Szívesen megtenne mindent, amihez kedve van. Azt azonban nagyon nehezen viseli, ha ennek a terheit is magára kell vállalnia. Gyerekek, én ezt úgy szoktam elmesélni nektek, hogy ott van a piros lámpa, ugye? Általában a vasúti átjárónál. És az embereknek az egy jelzés, hogy akkor nem szabad átmenni, mert annak vannak következményei. Ha nem tartjuk be ezeket a közlekedés beli szabályokat, annak mindig nagyon-nagyon sok rossz következménye van, és sajnos az emberek ezeket sem hajlandóak már olyan könnyen beismerni vagy betartani, mert nagyon szívesen szegik meg azt. Viszont az a baj, hogy a következményeket akkor is vállalni kell. Mert mi van akkor, hogyha valaki nem tartja be a közlekedésnek a szabályait?
Akkor minden rosszra fordul és baj esik.
És csak neki esik baja, aki vezet?
Nem, mert baleset történik, és akivel ütközik, annak is baj esik, és így több embert veszélybe sodor.
Így van, tehát a több embernek a testi épségét veszélyeztetjük egy-egy rossz döntéssel. És azért hoztam a közlekedést példának, mert talán itt látjuk a legjobban azt, hogy a szabályok azok ellenünk vannak, gyerekek. Azért, hogy nekünk rossz legyen, hogy a bácsi ne mehessen át a sinen akkor, amikor akar, ez direkt ellenük irányul?
Nem.
Ha nem?
Azért csinálja a szabályokat, hogy ne essen bajunk, és minden a magunk érdeke.
Mert hogyha mindenki oda menne a közlekedésbe, Roxi, ahova akar, akkor szerinted mi lenne a közlekedésbe?
Káosz.
Vagyis?
Baleset.
Baleset, baleset hátán, ugye? Ha gondolj bele, ha mindenki bárhol a városba, gondolj bele Egerbe, vagy akár itt a autópályán, ha mindenki oda megy, ahova akar, abból jó ki fog sülni.
Nem.
Biztos, hogy nem, ugye? Mert muszáj alkalmazkodni egymáshoz, muszáj a szabályokat betartani, ha együtt akarunk közlekedni, ha együtt akarunk mozogni. És ugyanez van a világba is, az osztályba is, az iskolába is, a faluba is. Tehát muszáj megtanulni együtt élni, együtt gondolkodni, együtt mozogni, egymásra vigyázva élni. És a Jóisten is ugyanezt akarja, hogy együtt tudjon az ember, tisztelje egyik ember a másikat, meglássa benne az egyik ember a másikban az emberi méltóságot, hogy ő is Isten teremtménye, őt is szereti az Isten, és hogy mi ezt betartsuk egymás között, hogy tiszteljük egymást, és az Isten képűségünknek megfelelően az emberi méltóságot megadom mindenkinek, és így tudunk együtt élni ezen a bolygón, ezen a faluban, ebben az iskolában, ebben az osztályban. Ha mindenki azt csinál, amit akar, abból csak fájdalom, félelem, meg szomorúság születik. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatta meg Isten a világnak, hogy van remény. Isten jósága és irgalma határtalan. Megmutatja nekünk a helyes utat. Hogyan mutatta meg Évának? Roxy.
Évának megígérte az ősbűn után, hogy megváltót küld majd az embereknek, aki széttiporja a kígyó fejét.
A gyilkos Káint is megvédelmezte. Hogyan?
Nem engedte, hogy bárki megölje őt.
A vízözön idején megteremtette Noét és családját, és szivárvánnyal adta tudtunkra a nagy csapás után azt, hogy most is itt van velünk. Hogyan mondja a teremtés könyve?
Nem törlök el még egyszer minden élő lényt, ahogy megtettem. Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
A bábeli torony megépítése után szétszóródott emberiség soraiból, Noé fia Szem családjából megszületett Ábrám, akivel az Isten szövetséget kötött. Tehát az látszik ezekből a történetekből, hogy bármennyire is elhatalmaskodik a rossz, Isten irgalmassága mindig nagyobb. A bűn sok mindent elront, de Isten kegyelme mindig új esélyt ad. És ezt nekünk is észre kell venni, hogy ha megbántok valakit én, és igyekszem mindig bocsánatot kérni, akkor meg kell várni, hogy az menjen oda hozzád, aki megbántott téged. Minden alkalommal? Kinek kell oda menni a másikhoz bocsánatot kérni, Rafi?
Akiben nagyobb a szeretet.
Így van, minden alkalommal úgy tudunk irgalmasságot gyakorolni egymás között, hogyha a szeretetet gyakoroljuk. Így van, nagyon ügyesek vagytok. Hittanóránk végén pedig fohászkodjunk úgy a mindenható Istenhez, hogy segítsen meg minket, vigyázzon ránk, és adja meg nekünk, hogy mindig tudjuk meglátni azt a jót, amit nekünk tennünk kell a közösségeinkben, a családunkban, az iskolánkban, az osztályunkban, a településünkön, hogy mi is a jót tudjuk árasztani az egymásra és a körülöttünk lévő emberekre, tudjunk megbocsátani, hogyha valaki megbánt, és el tudjuk kerülni a bűnre való alkalmakat. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkban az imádságról elmélkedik Jeges Mériam kármelita nővér. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. Hajnali 3 óra után a tudományról és kultúráról mai műsorában Horváth Ferencet ismerhetik meg, aki több mint 50 éve járja a Kárpát-medencét és fényképezi annak épített és természeti örökségét, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását a békákról. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Trimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Grész Báta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Masvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
És várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Minden egészséges nép az isteni áldás jelének tekinti a termékenységet, az unokák az öregek koronája. A bibliai szerzők emellett nem felejtik, hogy a gyermek befejezetlen lény, és igen erősen hangsúlyozzák a szilárd nevelés fontosságát. Az Úr Jézus szemében a gyermekek az igazi tanítványokat jelképezik, akik egyszerű lélekkel, mint az atya ajándékát, s nem mint valami nekik kijáró dolgot fogadják az Isten országát. Az igazi nagyság titka kicsinyé lenni, mint a gyermek, azaz olyan bizalommal fordulni Istenhez, mint egy gyermek fordul az édesapjához. A keresztény szülőknek mindent el kell követniük, hogy gyermekeik lelkében elültessék az Isten utáni vágyat, és segíteniük kell, hogy a hitben fejlődjenek, megerősödjenek, és nagykorúvá váljanak. Mert a gyermekség a hitvonalán nem befejezett valóság, hanem egyre jobban növekedni kell benne, egészen a halálunkig. Árasztulunk szent lelkedet gyermekeinkre, hogy kiáradó szeretete által megerősödve eljuthassanak a tökéletes krisztusi nagykorúságra.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél, atyám. Istennek ez sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.